közös feladatban, és úgy érezzük, hogy erre kell törekedni, arra kell törekedni, hogy azt érezzük, hogy ez az állam, a munkaadó és a munkavállalói célok egybeesnek.
Úgy gondolom, Dudás Katalin rendesen meg lett szólítva, úgyhogy egy-két mondatot, hogyha elmondan arról, hogy hogyan működik majd ez a közös munka konkrétumokkal.
Néhány pontot azért reflektálnék az elhangzottakhoz visszatérve. A jogpontnak tehát nem csak munkavállalók, hanem munkáltatók is, vagy címzetjei különböző ugye, foglalkoztatási létszámtól függően. Én azt gondolom, hogy pontosan az a lényeg, hogy a adott esetben a munkahogy ellenőrzés ezt többszörösen kimutatja és felmutatja, hogy ha egy kisvállalkozásnak nincs humán politikai apparátusa, akkor a munkatörvénykönyvének meghatározott rendelkezései néha azért nem érvényesülnek, mert a munkáltató, az a kis munkáltató igazából nincs tisztában annak a pontos értelmezésével. Tehát a jogismerete a jogértelmezés hiányosságából fakad, vagy ennek ezt tudjuk tényszerűen megállapítani. Munkavállalók pedig időnként érzékelik, hogy ez egy jogszabálysértő helyzet, de igazából csak az érzékelés szintjén nem jelenik meg az a tudatosság, hogy tudom, hogy a munkáltató velem szemben jogsértést követett el. Tehát ez a tudatosságnak a fejlesztése, én azt gondolom, hogy egy hatóságnak is a feladata. A mi feladatunkat ebben a jogponti működésben pedig abban látjuk, hogy azt gondolom, hogy tudjuk mondani, hogy mi ezek a tipikus jogsértések, tudjuk megfelelően az ott tanácsot adó ügyvédeket és jogászokat moderálni, hogy a hatóság ellenőrzés tapasztalat szerint mi ezek a tipikus jogsértések, hogyan kellene ezt feloldani. Tehát mi azért nagyjából látjuk a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésben a típus hibákat. Erre pedig típus válaszokat és egyforma egységes válaszokat kell tudnunk adni.
Amely azt hiszem, hogy talán már nagyon rövid távon is komoly eredményeket mutathat fel, mert végül is, hogyha megkapják a megfelelő információt, átlátható lesz, akkor valószínűleg, hogy egy csomóan, ahogy ön is mondta, nem azért nem tartják be, mert nem akarják, hanem azért, mert nem tudják. Köszönöm szépen valamennyiüknek a tájékoztatást az elmúlt szűk fél órában. Pataki Péter, az MSZOSZ elnöke, telefon pedig Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke, és Dudás Katalin, az OMMF megbízott elnöke volt a vendégem. Folytatjuk tovább rövid szünet után. Pénteken kongresszus volt, új vezetőt választott a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége. Néhány perc múlva az új elnökkel beszélgetek majd.
Klubrádió. A szabad frekvencia. Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy múlt egy perccel, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Nem változott a jegybanki alapkamat, ez 9,5%-on hagyta a monetáris tanács. A másik javaslat 50 bázispontos kamatcsökkentés volt, de a többség a kamat tartásáról döntött, mondta el a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Simor András beszélt arról is, hogy a kormány bejelentett intézkedései rövid távon növelik ugyan az inflációt, de hosszabb távon javítják a növekedési kilátásokat, az államadóság mértékének csökkentését és Magyarország kockázati megítélésének javulását. Mégsem lesz rendőrdemonstráció csütörtökön. A kormányzati megszorító intézkedések és a szolgálati törvény tervezett módosítása, főleg a nyugdíjszabályok átalakítása miatt tiltakoztak volna az érdekképviseletek, de ez utóbbi ügyben és a táppénz kérdésében is közeledett az álláspontjuk a kormányéhoz. A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége és a szaktárca várhatóan pénteken már alá is írja az erről szóló kompromisszumos megállapodást. Egyes ágazatok azonban, így például a büntetés végrehajtásnál dolgozók még fenntartják a demonstrációs készültséget. Új bevetés irányítási rendszer működik júniustól a fővárosban. A rendőrség Teve utcai központjából figyelik majd az összes térfigyelő kamera képét, és azonnal közvetlenül riasztatják a járőröket, jelentette be a BRF vezetője. Tóth Gábor azt várja, hogy ezzel hatékonyabb lesz majd a rendőri intézkedés. Szintén júniustól a Budapesti Polgárőr Szövetséggel együttműködve 10 kerületben bevezetik a rendszeres rendőr-polgárőr közös járőrözést, ami legalább 10 de esetenként akár 20 járőrautóval is többet jelentett a fővárosi közterületeken. Júliusban megkezdődik a Margit híd felújítása, de forgalmi korlátozásokra csak augusztustól kell számítani. A tervek szerint a munka teljes költsége csaknem 15 milliárd forint lenne. Ehhez 6 milliárdot adna az Európai Unió, és ugyanennyit elkülönített a főváros is. Az előterjesztésből kiderül, hogy nőttek a költségek a korábbi tervekhez képest. Ennek oka, hogy a válság megdrágította a banki finanszírozást, emelkedik az áfa, az acél világpiaci ára is felpörög az infláció is. Többletköltséget gerjeszt még, hogy a tervezetnél később kezdődik a rekonstrukció, ezért télen is kell dolgozni, ami drágább technológiát igényel. Nem lesz nyáron műdugó kísérlet Budapesten, így döntött a főpolgármesteri kabinet, az elvel viszont egyetértett a főváros vezetése, miszerint a belvárosban jelentősen csökkenteni kell a gépkocsi forgalmat. Ennek érdekében például kerékpár kölcsönző hálózatot is kiépítenének, uniós pályázatot nyújtanak majd be a Nagykörút és a Budai rakpart által határolt területen üzemelő kölcsönző rendszer kialakítására. Ez mintegy 1200 biciklivel és átlagosan 300-500 méterenként elhelyezett 70-80 férőhelyes dokkoló állomásokkal működne. Észak-Korea előreértesítette Washingtont és Pekinget is a föld alatti atomrobbantásáról, ezt szöuli források közölték. Az atomkísérlet miatt világszerte tiltakoznak és rendkívüli ülést tart ma az ENSZ biztonsági tanácsa. Dél-Korea az elsők között jelezte aggályait, de hasonlóan reagált az Európai Unió is, és Magyarország is elítélte a robbantást. Küszöbön az UV-riasztás már a veszélyes szint határát is elérheti holnap az ultraviola B-sugárzás, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy aki csak teheti, ne menjen a napra délelőtt 11 és délután 3 óra között. Jobb, ha árnyékban maradunk majd, valamint fényvédőkrémet és napszemüveget is használunk, nyilatkozta a Klubrádiónak az Országos Meteorológiai Szolgálat illetékese. 29 fok várható holnap is, napközben csak úgy, mint ma, többnyire napos időben, bár záporok lehetnek majd az ország nyugati részén a késő délutáni órákban. Szerdától lehet több felhő az égen, és a hét második fele némi enyhülést hozhat. Hírek legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 óra 30 perctől. A műsor támogatója az MVM VRT és a Paksi Atomerőmű ZRT. Zöld klub. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A kormány megtagadta a közszolgálatban dolgozókat, amikor például az általa kibocsátott zöldkönyvben azt írták, az elhályosodott közszféra a magyar társadalom legnagyobb tehertétele, mondta Mihalko Péter, a közszolgálati szakszervezetek szövetségének leköszönő elnöke a pénteki kongresszuson. A telefonnál itt van a megválasztott új elnök Aggéza, aki eddig alelnöke volt a szakszervezetnek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Először is gratulálok a megválasztásához, mert azt gondolom, hogy nem könnyű feladatot vett át.
Köszönöm szépen, és hogy gratuláció vagy a részvét az esedékesebb, ez majd 4 év múlva derül ki.
Hát igen, mert felmerül a kérdés, hogyha ilyen volt az antré, akkor milyen hangulatban zajlott a pénteki kongresszus? Úrrá lett a depresszió, a harag, a sértődöttség, vagy megpróbálnak előre nézni, és megpróbálnak egy hát jobban érdeket érvényesíteni, vagy másként próbálnak meg érdeket érvényesíteni?
A depresszió nem volt jellemző a kongresszusra, hanem amikor a megnyitó után a himnuszt meghallgattuk, akkor próbáltunk a lényegre és a következő 4 évre koncentrálni. Amiről Mihalko Péter beszélt, az az elmúlt 4 év egyes kormányzati megnyilvánulásai vonatkozott. Mi úgy tekintjük, hogy a közféra egy nagyon fontos, produktív szerepet tölt be a társadalomban, és Herzog László munkaügyi miniszter úr is a kongresszuson azt a szándékát fejezte ki, hogy együtt kíván működni a szakszervezetekkel, és a legvégén pedig, hogy a legpozitívabbat mondjam, azzal fejezte be, hogy fiatalok lépjetek be a szakszervezetbe, mert a munkaügyi miniszter is, csak tájékoztatású mondom, szakszervezeti tag.
Ön személy szerint milyen jövőt képzel el, és miért vázolt fel a közszolgálati dolgozóknak? Mit várhatnak a jövőbe?
Hát, hogy mi mit vázoltunk föl, ugye az a vágyaknak a gyűjteménye, különösen csak 4 éves periódust, már pedig arra szól a kongresszusnak a programja, tekintünk magunk elé. Most ezekben a napokban, hetekben nem a 4 éves perspektíva, azt hiszem, hogy a domináló, hanem a napi túlélés,
a válság.
A tényleg a válságnak is annak minden szuper felharmonikusa, de ami a 4 évre, azért ennél sokkal optimistább terveket szőttünk, és fogadott is el a kongresszus, és bízunk benne, hogy a mostani 1 éves válság után jövőre még egy új kormány, mint minden 4 éves ciklus elején, nyilván egy újabb megszorítással próbál előállni. De mi úgy gondoljuk, hogy 2013-ra, amire még a kongresszusunknak a határozata szól, már egy szebb, nyugodtabb közszolgálattal találjuk magunkat szembe, úgyis, mint köztisztviselők és a társadalom is.
Azt gondolom, hogy vannak önmagukon belül is problémáik, amelyekkel meg kell küzdeni. Az előző elnök egységes közszolgálati szakszervezetről mondjuk így álmodott, hiszen számos közszolgálati szakszervezet megtalálható más konfederációban is. Hogyan, mikor jöhet létre az egység, és mit kell tenni érte, mert hogy azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa lehet annak, hogy önök tényleg jól tudjanak működni.
Ez pontosan így van, kevesen vagyunk szakszervezeti tagok is, és szervezetek is, és még azok is eléggé szétforgácsoltak. Tehát mi a kongresszusi programban azt fogadtuk el, hogy a mi társ szakszervezetei szövetségeinkkel, konfederációinkkal szorosabb kapcsolatot építsünk ki, így a MKKS-szel, VRDS-szel, akik a szférát ismerik, azok ismerik a rövidítéseket, és magasabb szinten is a 6 konfederációt soknak tartjuk, azoknak a koncentrációjára is erőforrás egyesítésére szükség van.
De mit tudnak tenni, hogy sikerüljön ez az egyesítés?
Hát mi képviseljük ezt az álláspontot, mindenki érzi, hogy a rengeteg munkát ezekkel a megosztott erőforrásokkal nagyon nehezen és alacsony színvonalon tudjuk végrehajtani, tehát a elméleti tudat, a szándék az egyértelmű. Ugyanakkor nyilván vannak olyan szervezetek, személyek, akiknek a mostani státuszból fenntartása az érdeke. Tehát erre filozófiában, hogy tanították, azt szoktam mondani, hogy a régi és az új harca nem lesz egy könnyű meccs természetesen.
Mit gondol, mi az, amivel meg tudja őket győzni? Tehát mit tud ön lerakni ennek érdekében?
Eddig is már az elmúlt 1-2 évben kerestük azokat a területeket, ahol együtt tudunk működni, különböző szakértői tanulmányok elkészítésében, egymás képviseletében, különböző rendezvényeken, és mi a társ szakszervezetünkkel egy közös szerény székházat tudtunk venni végre 19 évvel a rendszerváltás után, amikor megszabadulhattunk a Puskin utca 4-ben sok szakszervezet által birtokolt székháztól, és némi pénzhez jutottunk, tehát a fizikai feltétele megvan annak, hogy a közszférában mérvadó 2 nagy szakszervezet együtt működjön, vagy közeledjen a következő években.
Ön szerint ebben a 4 évben meg tud ez valósulni?
Hát erre nem mernék fogadalmat tenni, de ami rajtam és a KSS új vezetésén múlik, mi mindent megteszünk ennek érdekében. És örülnénk, hogyha ez a politika, a mindenkori kormány, hatalom is technikai, nemzeti fejlesztési tervbeli egyéb feltételekkel segítséget nyújtana, mert ez az integráció egyébként nem csak Magyarországon, ahol nagyon sok kis szakszervezet van probléma, hanem mondjuk az Európai Unió szintjén is. Tehát én úgy gondolom, az ország és az Európa társadalmi békéje érdekében a szakszervezeti erőforrások egyesítését és megerősítését állami, kormányzati pénzekkel vagy forrásokkal is segíteni kellene, mert nagyon kevés a szakszervezet, kevés a tagdíjbevételünk, tehát ilyen pénzügyi erőforrásunk nagyon kevés a integrációhoz.
Az, hogy kevés a szakszervezeti tag, az mit üzen önöknek?
Hát egyrészt, hogy nem szabad belenyugodni, ugyanakkor nagyon keveset tudunk ígérni, mert éppen a kongresszuson is többen elmondták, hogy aki kikerült abból a körből, ahol biztosan szociális segélyhez juthat, tehát szülésnél és betegségnél, és nézi, hogy a tagdíjáért mit kap, van, aki a rövid távú érdekéért azra pár száz forintos havi tagdíjról lemond, hogy az is a családi kasszát erősítse, ugyanakkor pedig minél kevesebben vagyunk, vagy lennénk, annál gyengébbek vagyunk. Tehát én úgy gondolom, meg kell próbálni a fiatalokat elsősorban bevonni. Az időseknél, főleg nyugdíjasoknál nincs gond, mert ott nagyon magas a szervezettség, és az Unióban a többi szakszervezeti tagszervezettel, illetve társainkkal együtt közös programokat próbálunk kidolgozni, hogy a fiatalokat bevonjuk a szakszervezetbe, és még egyszer mondom, elsősorban a képzésen, nemzetközi képzésen, kapcsolatokon keresztül.
Így végezetül még egyszer megkérdezném, hogy ön mit gondol, hogy konkrétan miket kellene ahhoz tenni, vagy mivel tudná meggyőzni ezt a többi szakszervezetet, hogy ne legyen ez annyira szétforgácsolódott, mert szerintem, ahogy ön látja, hogy nyilván a többiek is látják, hogy egységben az erő, és ez az egység most nincs meg.
Hát úgy gondolom, a jelenlegi hat konfederáció szintjén a jelenlegi vezetéssel az integráció nem nagyon reális elképzelés. Váltásra, fiatalitásra van szükség, másrészt pedig a politika, a kormány, mindenkori kormány részéről is egy szándékra, hogy egy egységes szakszervezeti mozgalom legyen az országba, és többszörösére növekedjen a szakszervezeti szervezettség, mert a szervezett munkavállalókkal, szakszervezettel, a kormánynak, munkáltatónak sokkal könnyebb együttműködni a fehér asztal mellett, mint a szétforgácsolódott és egymással rivalizáló, esetleg destruktív szakszervezetekkel együttműködni.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és mit mondhatnék, sok sikert. Agg Géza, a közszolgálati szakszervezetek szövetségének újonnan megválasztott elnöke volt a vendégünk. Egy kis szünetet tartunk, utána pedig azt boncolgatjuk, hogy lesz-e eredménye a múlt hétvégi tömeges nemzetközi szakszervezeti tüntetésnek, úgyhogy maradjanak velünk.
Klubrádió. A szabad adó. Vállalkozó klubja. Kedden 12 óra 30 perctől.
Minden, ami szükséges ahhoz, hogy vállalkozása sikeres legyen. Beresz Anna műsora.
A Vállalkozó Klubja támogatója az Exim Bank ZRT, a magyar exportőrök bankja.
Reklám.
Szeret ön duplán ajándékot kapni? Ha igen, akkor az idén 7 éves Anubis Travel megajándékozza ön 14% kedvezménnyel a mediterráneusi legszebb helyére. Krétára, Rodoszra, Majorkára az Anubis Travellel. Ne feledje, 7 év, mínusz 14%. Születésnap egészen május 29-ig. www.anubistravel.hu.
ATV reggel. Politikai és közéleti vitákkal. Hétfőn Bánó András, kedden Dési János, szerdán Bolgár György, csütörtökön Sárosdi Eszter, pénteken Jaksik Kata. Május 25-től megújult Jam. Ön is ébredjen rá!
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Pirostikos fiatalok vörös rózsacsokorral borított hatalmas koporsót vittek a vállukon, és felnagyított gyászjelentést tartottak a magasba. Rövid súlyos betegség után a kapitalizmus megszabadult szenvedéseitől, részvétnyilvánításoktól kérünk eltekinteni. Ez volt olvasható a plakáton. Az Európai Szakszervezeti Szövetség kezdeményezésére több százezres tüntetéseket tartottak a szakszervezetek Berlinben, Prágában, Brüsszelben és Madridban is a múlt hét végén. Vendégeim telefonon György Károly, az MSOS nemzetközi ügyek szakértője, aki ott volt a prágai tüntetésen is, és Tóth András, az MTA Politikatudományi Intézetének főmunkatársa. Jó napot kívánok mindkettejüknek!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
György úr, önhöz szólna az első kérdésem. Valóban komolyan gondolják a szakszervezetek, hogy temetni kell a kapitalizmust, vagy ez csak egy tüntetésnek a performance része, fogalmazzunk így?
Amit említett, az inkább a performance része, bár meg kell, hogy említsem, hogy egyre többen gondolkoznak abban, hogy az, ami eddig volt, tehát ez a business as usual nem működik. Az a fajta kaszinó kapitalizmus, amit az jellemez, hogy a pénz jön, megy, és közben a felelőtlenségével munkáják ezreit, tízezreit, százezreit sodorja veszélybe és dönti romba, ez nem fenntartható. Döbbenetesek a számok, az elmúlt 3-4 évben 53%-kal növekedett az álláskeresők száma 19 fejlett és feltörekvő országban, ez az ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet legfrissebb adata. Erre az évre 10%-os, jövőre 11,5-12%-os munkanélküliséget várnak az Európai Unióban, és gyakorlatilag ilyen mértékű munkahelyvesztés 1930-as évek óta nem volt
például. A nagy gazdasági világválság óta. Szociális nyugtalanság, ezt a kifejezést régóta nem használták a jólétről ismert Németországban, most azonban előkerült. Más országokban azonban eddig sem volt ismeretlen fogalom. A kérdés az, hogy valóban érezhető-e Európa szerte a szociális nyugtalanság növekedése, Tóth úr?
Hát egyelőre még nem érezhető annyira, bár vannak jelek. Ugye az egyik jel, ami már most látható, hogy valószínűleg a kormánypártok mindenhol Európában vereséget, vagy nagy vereséget fognak szenvedni a következő európai parlamenti választásokon. Szintén látjuk, hogy több országban erősödik a szélső jobb oldal, Németországban, Angliában. Ugye, de még tulajdonképpen, ha még úgy is tűnik, hogy a nemzetközi pénzügyi válság éppen véget ért, vagy legalábbis egy szakasza véget ért, az a reálgazdaság válsága még mindig előttünk van, és még mindig még romlik a helyzet, és hát még itten még sok idő van előttünk, ameddig számolhatunk valóságos felendüléssel a reálgazdaságba is. Talán még egy-két év, amit még át kell vészelni.
Vagyis akkor én azt mondja, hogy a szociális nyugtalanság az még csak a kezdet-kezdetén tart, tehát hogy igazából ez még sokkal nagyobb mértékeket fog ölteni?
Mondjuk azért azt hozzá kell tenni, hogy szerencsére Európában vagyunk, és azért itt Európában óriásiak az úgynevezett automatikus stabilizálók. Tehát itt azért egy nagyon jelentős jóléti állam működik, még itt Közép-Kelet-Európában is, nem is beszélve Nyugat-Európáról, és nagyon jelentős a nyugdíjak, és hát ilyen módon az állam szerepe is elég jelentős. Tehát én azt gondolom, hogy olyan fajta nyugtalanságra, mint amin a 30-as években volt, tehát szélsőséges, pártok, jobboldali vagy baloldali radikális pártok hatalomra kerülése, abban nem számolhatunk.
Egyébként is sok minden megváltozott, nem? Itt például arra gondolok, hogy jó néhány országban nem tüntetnek százezrek, hanem mondjuk bezárják, mondjuk ez is egy furcsa, de bezárják a vezetőket, és úgy próbálják arra presszionálni, hogy az történjen, vagy úgy bocsássanak el, vagy úgy gondoskodjanak az elbocsátottakról, ahogy eddig nem tették. Tehát, hogy ezek új módszerek, amik megjelennek.
Hát inkább arról azt mondom, hogy vagy mondanak országokkal, de ennek van hagyománya. Hát Franciaország, ezek főleg Franciaországban történnek, mindig is volt hagyománya. Spanyolországban is lehet nyerni, ott is van a hagyománya, ezek a déli mediterrán államok. Van hagyománya az ilyenfajta, mondjuk egy anarchista, vagy közvetlen nyomás gyakorlásnak. De persze azért hozzá kell tenni, hogy ami igazán fontos, hogy azért ezekben az államokban is, csak úgy, mint Magyarországon, a szakszervezetek részesei a hatalomnak, részesei a politikai hatalomnak, a politikai pártok igyekeznek jóba lenni a szakszervezetekkel, tehát azért ez is része ennek a nagy európai konszenzusnak. És ettől is ilyen békés Európa, amilyen békés.
Hát már amennyiben békés. Én attól félek, hogy a pénzügyi válság után következő gazdasági válságot sajnos előrelátható, hogy követni fogja a szociális válság, és az európai szakszervezetek pontosan ezért emelik fel a szavukat, hogy egy olyan szociális Európát akarunk, és itt nagyon fontos, amit András is mondott, létezik egy demokratikus értékközösség. Ez az Európai Unió alapja, és mi ezért csatlakoztunk, ezért mondtuk 11 éve ki az MSOS-ben is, hogy ezért akarunk csatlakozni egy értékközösséghez, ennek jelentése van, és ez komoly védőerőt jelent. Ugyanakkor olyan szociális Európát akarunk, amelyben a vállalatok szabadságát és a pénzügyi világ szabadságát nem helyezzük mindenáron a dolgozói, a munkavállalói jogok fölé, ahol az egyenlő munkáért egyenlő bér sokszor elmondott eszméje mellett az állam nem csak a részvényesek és a pénzügyi világ érdekeit követve lép, hanem a szociális párbeszéddel, a szociális partnerség intézményeknek működtetésével a társadalom érdekeit veszi figyelembe. Tehát egy olyan válságkezelést, ahol a társadalmi következményeket messze menőben figyelembe veszik, és nem követő módon utólag próbálnak majd kezelni.
Ez az, amire a tisztességes szociális piacgazdaság szó összetétel hangzott el a tüntetésen? Tehát ez az, ami elfogadható lenne a többség számára?
Hát csak az az elfogadható, ami a társadalom érdekeit szolgálja. Nem szabad elfeledkezni, hogy emberekről van szó. Munkavállalókról, munkát keresőkről, fiatalokról, munkanélküliekről, idősekről, nyugdíjasokról. Érdemi lépésekre van szükség, ezt mondjuk itthon is, és ezt mondják az európai szakszervezetek. Holnap után kezdődik az Európai Szakszervezeti Szövetség 2 évente megtartott nagy összegző konferenciája Párizsban, ahol pontosan ennek érdekében próbálunk majd egy memorandumot, egy nyilatkozatot elfogadni, ami a több és jobb munkahelyekről, az erősebb és fenntartható jóléti rendszerekről, amik biztonságot adnak, az európai munkavállalói jogokról, a munkavállalók védelméről és a jövőbeli gazdaság érdekében és a működőképesség érdekében a magasabb bérekről és az ehhez kapcsolódó erősebb kollektív alkú háborúról fog szólni.
Egyáltalán felmerül a kérdés a mai helyzetben, hogy kikerülhetnek-e megerősödve a válságból a szakszervezetek, és ezt Tóth úrtól kérdezem, azt tudjuk, hogy Németországban az utóbbi időben nagyon sokan kérték a felvételüket a szakszervezetekbe. Éppen az előző percekben beszélgettem egy szakszervezeti elnökkel, aki pont azt mondta, hogy Magyarországon elképesztő, tehát hogy csökken folyamatosan a szakszervezetek létszáma. Mi kellene ahhoz, hogy ez itt is megforduljon, és hogy nem csak Európában, hanem Magyarországon is ebből megerősödve kerüljenek ki a szakszervezetek?
Hát sajnos az van, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy a válságok általában nem kedveznek a szakszervezeti tagság erősödésének. Pont ellentétes a trend, ugye nagy üzemek bezárnak, munkahelyek elvesznek, tipikus olyan munkahelyek lesznek, ahol a szakszervezetek vannak. Tehát gyakorlatilag azt nem lehet várni, hogy rövid távon pont a válság hatására a szakszervezetek meg fognak erősödni.
De akkor Németországban miért teszik ezt?
Hát lehet, hogy ott a Németországban lehet, hogy azért teszik ezt, mert a német szakszervezetek kihasználva, vagy részben építve a német állam erejére képesek megvédeni a munkahelyeket. Nagyon gyakran tegyük hozzá, mint a Franciaország esetében, esetleg éppen a mi kárunkra, vagy éppen hát megakadályozzák, hogy átmenne. Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert azért az Európai Unión belül is egyszerre van együttműködés és megverseny is a tagállamok között, ezt is pontosan tudjuk.
Vagyis akkor, ha nagyon leegyszerűsítjük, bocsánat egy pillanatra, azt szerettem volna mondani, hogyha nagyon leegyszerűsítjük ezt a helyzetet, hogyha minél többen lépnek be a szakszervezetekbe, annál erősebbek lesznek, viszont Magyarországon jelenleg nem ez a jellemző, tehát így nagyon nincs is annak realitása, hogy jól meg tudnak erősödni.
Na most ugye az, hogy a szakszervezetek milyen erősek, az részben függ, hogy a tagok mit csinálnak, de részben attól is függ, hogy a szakszervezetek mit csinálnak. Szerveznek-e tagot a szakszervezetek? Abba foglalkoznak-e, hogy tagokat szerveznek, vagy mással foglalkoznak? Minek költik a pénzeiket? Folytatnak-e aktív szakszervező kampány? Milyen mértékben igyekeznek új munkahelyekre bejutni? Erre mennyi munkatársat, mennyi pénzt használnak fel? Tehát ez azért jelentőség van a szakszervezetektől, önmaguktól is függ. Mennyire képesek meghaladni a szakszervezetek, hogy túl sok szakszervezet. Minden szakszervezet is tudja, hogy túl sok szakszervezet van Magyarországon. Mégis mindenki a másikra gondol, hogy majd ő szűnjön meg, vagy lépjen be az ő szakszervezetébe. Tehát, hogy ezek a dolgok, ameddig meg nem szűnnek, addig, ugye, tehát én azt gondolom, hogy elsősorban mindig úgy van, hogy önmagunkban kell keresni, hogy mit tudunk jobban tenni, és ha mi jobban dolgozunk, akkor joggal fordulhatunk másoknak.
György Károly, meg lehet szólítva erősen.
Igen. Épp azt akarom mondani, hogy András gyakorlatilag fölvázolt egy sorvezetőt, akár úgy is fogalmazhatnék, hogy egy szamárvezetőt. Igen, ezek azok a kérdések, amelyeket végig kell gondolni. Tulajdonképpen nem a kérdéseket magukat, hanem az, hogy milyen tartalommal lehet megtölteni. És például az Európai Szakszervezeti Szövetség keretében az egyik fő téma nyilvánvaló a válság hatásainak elemzésén és a gazdasági, pénzügyi, szociális kirábalás útkeresésén túl. Azt fogalmaztuk meg, és ez az egyik fő pont, hogy küzdjük le a válságot, és legyünk a válság utáni időszak nyertesei. Én azt mondom, hogy az az atomizálódott társadalom, ami ma Magyarországon is megtalálható, ezekben a vészteres időkben magával hozza, ebben a társadalomban magával hozza a problémasor azt, hogy az emberek talán kilépnek ebből az egyéni túlélési stratégia keresésből, és látható, hogy egyre több helyen, ahol problémák adódnak, kezdenek a kollektív fellépésben hinni.
De a szakszervezetek is megpróbálnak ennek szellemében lépést váltani, vagy taktikát? Nem hiszem, hogy ez most itt jó szó. Tehát, hogy másként próbálják megközelíteni az embereket?
Természetesen, hát folyamatosan változva kell ezt tenni, és tényleg arról szól a történet, hogy hogyan lehet a társadalomban egyrészt a szakszervezetekről kialakított képet megváltoztatni, és én hiszem azt, hogy racionális, észszerű megfontolások alapján folytatott tárgyalások mentén, és a tárgyalásokon való bizonyítással lehet az emberekben pozitív képet kialakítani a szakszereteket illetően, illetve lehet megnyerni őket. Nyilvánvaló ez hozzátartozik az, hogy a munkahelyeken, a településeken, a területeken jelenléve tagot kell szervezni.
Vagyis nagyon sok feladat van, amit újra kell gondolni. Én szerintem innen folytassuk majd egy legközelebbi alkalommal, mert azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre nem tudott ebben a mai műsorban még sor kerülni. György Károlynak, az MSZOS nemzetközi ügyek szakértőjének, és Tóth Andrásnak, a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet főmunkatársának köszönöm szépen a beszélgetést. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
És ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsorban elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.